Békesség néktek, testvérek! Isten igéjét Pál apostolnak a Timóteus beliekhez írt második leveléből fogom felolvasni, az első rész harmadik versétől az ötödik verséig. Tehát Timóteushoz írt második Páli levél, első rész, harmadik versétől az ötödik verséig olvasom Isten igéjét, amit fennállva hallgassunk meg. A második Timóteusi levél első rész harmadik versétől így szól hozzánk Isten igéje. Hálát adok az Istennek, akinek szolgálok őseimtől fogva, tiszta lelkiismerettel, hogy szüntelen gondolok reád könyörgéseimben éjjel és nappal, kívánván téged látni, megemlékezvén a te könyhullatásaidról, hogy örömmel teljesedjen be, eszembe jutván a benned lévő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban, Loisban, és anyádban, Eunikában, meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Imádkozzunk! Drága Úr Jézus, a te szolgádnak az életéről olvastunk ebben a pár igeversben, aki az ő nagymamájának és az édesanyjának hite nyomdokain járt. Urunk, ha ezzel kapcsolatban van valamilyen üzeneted a számunkra, akkor kérünk téged, hogy tedd a szívünket tisztává és alkalmassá arra, hogy azt meghalljuk, megjegyezzük, és a jövőben mind inkább aszerint cselekedjünk, amint azt reánk hagyod. Kérünk téged, hogy erősíts most fel a te igédnek hangját, és csitíts el minden egyéb hangot. Amen. Foglaljunk helyet. Mindegyik szülő, amikor a gyermekének a fejlődését látja, akkor elkezdi tervezgetni a gyermeknek a jövőjét. Látod, a gyermek nagyon ügyesen mozog, akkor arra gondol, ez egy kiváló sportoló lesz. Látja, hogy szépen zenél, akkor azt mondja, ez egy kiváló zenész lesz. Látja, nagyon jól megy neki a matek, vagy a történelem, akkor lát benne egy ügyvédet, vagy egy tanárt, és elkezdi feltérképezni, hogy hogyan tudná segíteni az ő pályáját, és hogyan tudna gyermekében majd gyönyörködni, amikor felnő. Hogyan tudja egyengetni az ő útját. Amikor én általános iskolába jártam, akkor testnevelés tagozaton jártam, és egy nagyon aranyos, fiatal sportember volt az osztályfőnök nőnk, aki fotballozott, női focit űzött, és kosárlabdázott, és nagyon sok mindenre megtanított bennünket. Ilyen szív ember volt, nem a pénzért csinálta az oktatást, hanem nagyon szerette a gyerekeket, legjobban a sportot szerette. És nagyon sok mindent megmutatott nekünk, hálás voltam azért a szeretetére, hogy úgy egyengette az életünket, és elmondta többek között azt is, hogy amikor a kosárlabdánál megcélozzuk a kosarat, akkor az dob a legnagyobb eséllyel bele a kosárba, aki jó mélyről indítja a dobást, és minél hosszabban kíséri a labdának az útját, a cél felé. Jól be kell célozni, és minél jobban kíséri a labdának az útját, egészen jól utána kell nyúlni a labdának, és még az ujjunk hegyében is lökni kell a cél felé, úgy lehet a legpontosabban lőni. Hát mi úgy lőttük eleinte, hogy csak úgy megfogtuk a kosárlabdát, és akkor így kidobtuk, ugye, hogy hát ha bemegy, ment minden felé, és tanított minket arra, hogy minél tovább kíséred a labda útját, annál pontosabban ér a célba. Na, amikor megtértem, valahogy ezt nem felejtettem el, amit a magasugrásról vagy futásról mondott, azokat sokat elfelejtettem, de ez valahogy bennem maradt, és rájöttem, hogy pontosan így van a gyermekeink életében is, hogy minél mélyebbről kell indítani, ha egy mód van rá még a fogantatás előtt, imádkozni kell azért a gyermekért, aki majd meg fog születni, és már be van ágyazva hamarabb, mint a petesejt, szellemileg imádságban az a gyermek az életbe, az élet urába van beoltva, méről indítunk, és minél tovább kísérjük, akkor, amikor már lehet, hogy egy másik országban lakik, már ő saját családot alapított, már talán neki is gyermekei vannak, és azokért izgul és dolgozik, mi akkor megint ezekkel az újjunk végével, ezekkel a szellemi üzenetekkel, imádságokkal folytatjuk a mi kíséretünket, és a mi gyermekeinek a jövőjét így próbáljuk pontosan célba juttatni. Hát a világi édesanyák, azok világi sikerekben gondolkodnak, és világi sikerekre dobják ki a gyermekeiket, világi célokat céloznak meg, de egy hívő édesanyának egészen más céljai vannak. A hívő édesanya is világra hozza a gyermekét, csak nem e világra, vagy nem csupán e világra, hanem egy másik világra, az Isten világára hozza azt a gyermeket. És így indítja útjára azt a gyermeket, és jó megmondani annak a gyermeknek, hogy mi is el szoktuk mondani, te nem bűnben fogantál, hanem hitben fogantál. És azért élsz, mert a szüleid hittek. És azért élsz, hogy eljuss egy célba, amit Isten jelölt ki a számodra. Így indítani el ezeket a hívő gyermekeket. Világra hozzák őket, de nem pusztán e világra. Olyan jó lesz majd, amikor a mennybe állunk meg, és mondhatjuk azt, amit Ézsaiás, imhol vagyok én és a fiak. Az egy olyan dicsőséges pillanat lesz, hogy alig várom, hogy majd a gyermekeinkkel dicsőségesen és győzelmesen vonuljunk be a kapukon át a városba. Az egy nagyszerű pillanat lesz. Imhol vagyok én és a fiak, akiket nékem az Úr adott. Hát ezért éri meg. Mert ha ezt a részt kihagyjuk, akkor nem éri meg a fáradtság, de ha ezt a részt bevesszük, akkor nagyon is megéri, mert ez egy csodálatos jutalom lesz, és csodálatos boldogság, hogy míg mások talán magányosan kullognak be az Isten országába, addig mi egy szép társaság, egy szép közösségben vonulhatunk be, és ezzel dicsekedhetünk, hogy imhol vagyok én és a fiak, akiket nékem az Úr adott. Láthatunk a Szentírásban olyan asszonyokat, akik így kísérték a gyermekeiknek az életét, úgy Isten kezébe helyezték, talán látványosabban is, mint más édesanyák, gondoljunk csak Annára, aki nagyon imádkozik gyermekért. Nagyon szerette volna, hogy elvegye Isten az ő gyalázatát, hogy neki nincsen gyermeke, gyermektelen, és hát most az a szégyen, ha valakinek sok gyereke van, akkor éppen fordítva volt a dolog, az volt a szégyen, ha valakinek nem volt gyermeke. És ez volt az ő imádságának a tárgya. Nem egy autót kért magának, vagy egy vasszekeret, vagy egy jobb férjet, vagy több fizetést, hanem gyermekért imádkozott. És azt mondta, hogy ha Uram, megadod nekem a gyermeket, odaadom neked. Hát akkor ebben mi a haszon? Az a haszon, hogy Istennek egy gyermekkel több van. És ő nem a saját hasznát kereste, hanem az Úr hasznát. És őt kielégítette azt, gondoljátok el, hogy mert a kisgyerek miután már elválasztotta őt az anyatejtől, beadta a főpapnak, hogy nevelje. Hát szegény Éli papa két gyerekénél is csődöt mondott, feleségről nem nagyon olvasunk, lehet ő bajlakodott ott vele, azt se tudta, mit kell egy kisbabával csinálni. Nem lehetett könnyű ráhagyni egy ilyen öreg papra a gyermeket, egy picike gyermeket, csak éppen évente vitte neki a ruhákat, és úgy elengedte, lemondott róla, de oda szentelte őt Istennek. Azért, hogy Istennek legyen egy gyermekkel több. Azért, mert őt kielégítette, hogy az én gyermekem az Istennek szolgál. Pedig, mint anya és gyermek viszony, nagyon erős törést szenvedett Sámuel és Annának a viszonya. De kielégítette, hogy a gyermekem Isten szolgálja. Olyan jó lenne, hogyha a hívő édesanyákat szerte a világon kielégíteni, hogy a gyermekem Isten szolgálatában áll. Lehet, hogy nem lett belőle zenész, sem sportember, sem ügyvéd, sem tanár, de az Urat szolgálja. És akkor megnyugodnának. Hát a hívő édesanyák ilyenek. De nem csak Anna volt ilyen, hanem Mária is ilyen volt. Akinek a szívét éles tör járta át. És látta azt, hogy olyan furcsaságokat beszél ez a gyermek, hogy nem tudjátok, hogy nékem az én atyám dolgában kell foglalatosnak lennem? Nem tudjátok, hogy én az apukám dolgával foglalkozom? Hát görögül így hangzik. És ott állt az apukája. És az anyukája csak néz, hogy kisfiam, miről beszélsz? Hát itt van a te édesapád, és Jézus valaki másról beszélt, az ő mennyei édesatyáról. És ezt fel kellett dolgozni. És ez egy éles tör volt Máriának a szívében, de mégis ott látjuk az újjászületett keresztény testvérnők között, aki már el tudott szakadni az ő kisfiától, és hozzá tudott csatlakozni a menny és föld urához, a megváltóhoz, a messiáshoz. Egy boldog édesanyja az ilyen. És itt látjuk a sorban Eunikát is, aki nem egy olyan híres bibliai szereplő, mint az előző kettő, mégis megemlíti a Szentírás, mégis néven nevezi a Szentírás, és Isten egyik szolgájának az édesanyukáját, tudhatjuk, hogy hogy hívták. Milyen jó, hogy tudjuk. Majd az ő nevéről még a végén lesz szó, de most egy kicsit tekintsünk már arra, hogy Eunikának a fia milyen pályát járt be. Timóteusról van ugye szó. Pál apostolnak ő volt a szolgája, vagy szolgatása, aki kísérte őt a különféle nehéz missziói utakra. Nézzünk már egy pillantást, hogy milyen pályát futott be ez a Timóteus. Nagyon érdekes és tanulságos. Hát Pál apostolnak a történetét úgy nagyjából egészben olvassuk. Úgy, ahogy Mózesét vagy Dávidét. A Timóteusnak a pályáját egy picit úgy össze kell szedni a Bibliából. Hol itt ír róla valamennyit az apostolok cselekedetei, hol itt, vagy egyéb más könyvek itt-ott megemlítik bizonyos jelleggel az ő nevét. Nézzük csak, hogy milyen volt neki a hívő életének az indulása, a kezdete. Talán nem is olyan régen beszéltem itt arról, ebben a gyülekezetben is, ha jól emlékszem, hogy mennyire hatásos lehetett, igen, így van, most már tisztán emlékszem, hogy még a nyakkendőmet is említettem, ami akkor új volt, most nem az van rajtam, hogy milyen hatásos lehetett Pál apostolnak az a prédikációja, amit akkor mondott el Lisztrában, miután megkövezték. Tehát, hogy ott a hús lógott róla, a csontjai össze voltak törve, talán a szeme világát ott veszítette el, kifolyhatott a szeme egy kőnek az ütése alatt, hiszen később panaszkodik arra, hogy beteg a szeme, nem ő írja a leveleket, és mondja a Galatáknak, hogy szemeteket is kiváltátok volna, és nekem adtátok volna. Szóval talán ott szerezte ezt a szemsérülés, minden esetre egy borzasztóan összetört, kék-zöld foltokkal, bedagadt ajkakkal megáll és rebegi még a fájdalomtól vonagló testtel, hogy sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába bemennünk, és higgyetek, és ne aléljatok, és ne ijedjetek meg, mert ez sajnos természetes, hogy a hívőkkel így bánnak. És az egészen friss hívők hát talán megmeredtek és figyelték, hogy hát milyen bátran beszél ez az apostol. Talán némelyek elrettentek a hittől, másokban éppen megerősödött a hit, és ez pontosan ott történt, ahonnan Timóteus származik, Lisztrából. Derbé, Lisztra, Ikónium, városai, Antiókia, ez az ő szülő vidéke, ez a terület, ahol ő élt, Lisztra volt az ő szülővárosa, Pál apostolt Lisztrában kövezik meg, oda megy vissza, és ott hagyta ezt a bizonyságtételt, és úgy gondolom, amíg éltek azok a hívők, akik ezt hallották, ezt a bizonyságtételt, azt a prédikációt nem felejtették el. Ahogy az összetört férfi visszamegy, és prédikál. Ezzel indult, egy hiteles bizonyságtétellel indult el. Nem biztos, hogy éppen Timóteusnak a hite. Én úgy gondolom, hogy először, ahogy írja az írás, az ő nagymamája, Lois, ő térhetett meg erre a bizonyságtételre, ott a legelején még, a lisztrai evangelizációs körút szolgálatnak a legelején, és majd a nagymama hatására térhetett meg az édesanyja, és majd utána később Timóteus, hiszen így írja Pál apostol, amely hit először volt a te nagymamádban. Gondolhatunk éppen zsidó hitre is, ószövetségi hitre is, de úgy gondolom, hogyha egészen komolyan gondolta volna Eunika az ő hovatartozását, az ő gyökereit, az ő zsidóságát, akkor nem ment volna feleségül egy görög, egy pogány emberhez. Tehát minden bizonnyal itt Pál apostol már a keresztény hitre gondol, és a nagymama az biztos, hogy akkor megtér. Még itt az elején, ennek a bizonyságtételnek a hatására. És a nagymama elbeszélhette a lányának, és a lánya pedig elmesélhette a kisunokának, hogy kisunokám, tudod, volt itt egyszer egy bácsi, és az beszélt nekünk Jézusról, és tudod, kisunokám, az nem csak beszélt, mint hogy hallod a filozófusokat az iskolában, a görög filozófusoknak a tanításait, meg a nagyokosoknak a tanításait, hanem azt a bácsit ezért nagyon csúnyán elbántak vele, de az visszajött a mi városunkba, és ott prédikálta a gyilkosaival, akik meg akarták ölni, azokkal szembeni szeretettel prédikálta nekünk a Krisztust. Ez egy igazán jó alapvetés volt az ő számára, hogy Pál apostol ott szolgált, és ennyire áldozatkészen tárta egész életét és bizonyságtételét a lisztrabeli hívek elé. Azután egy nagyon fontos pont következik, a megtérés valamikor közel ehhez az eseményhez, távolabb a Pál megtérésekor, bekövetkezik a megtérése Timóteusnak, és amikor Pál apostol másodjára jár itt, a második missziói úton, akkor olyan csodálatos dolgot olvasunk a Szentírásban, szeretném is, hogyha elolvashatnám, apostolok cselekedeteinek a 16. része ezzel kezdődik. Jutott pedig Derbébe és Lisztrába, és íme volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak, de görög atyának fia, kiről jó bizonyságot tesznek a Lisztrában és Ikóniumban levő atyafiak. Ezt Pál magával akarta vinni, és vévén körülmetélte őt a zsidókért, akik azokon a helyeken voltak, mert ismerték mindnyájan az ő atyát, hogy görög volt. Az atyafiak ezt a Timóteust ajánlották. Azt mondták Pál apostolnak, te Pál apostol, ez egy nagyon jó testvér. Ez olyan jó szolgálatot tesz itt nekünk ebben a körzetben. Olyan jó tudna neked is szolgálni, ha gondolod, éppen nehéz úton vagy, sok ilyen támadás ér, itt van ez a fiú, ezért mi tudunk kezeskedni. Hitben fejlődött Timóteus. Nem csak arról volt szó, hogy kapott egy képmutatás nélkül való hitet, hanem azt jelenti, hogy fejlődött a hitben, és alkalmassá vált a szolgálatra. Milyen jó azt látni, nem? Amikor van egy hívő, aki alkalmassá válik a szolgálatban, van egy hívő, aki növekedik. Nagyon jó látni, de nagyon ritka látvány. Mondtam a gyerekeknek útközben, hogy ott van egy fehér kócsak. Gyerekkoromban jól megtanultam, hogy hogyan néz ki a fehér kócsak, de még ide Szeghalom környékére nem költöztem, soha élőben nem láttam fehér kócsagot. Nálunk valahogy nincsenek, vagy én nem vetődtem olyan helyre, nekem mindig külön öröm, és itt pedig olyan sok van az út szélén, itt-ott meglátni egyet. Olyan gyönyörű hófehér madár, ritkaság. Az ember feltekint és mondja, ott van egy. Néha egy fejlődő hívőre így kapjuk fel a fejünket. Nézzétek már, az a hívő növekszik. Tényleg, micsoda nagy esemény, ami egyébként teljesen természetes kéne, hogy legyen, nem? Hogy a hívők növekszenek. A hívők úgy megtérnek, aztán ott maradnak, és be lehet strigulázni, hogy egyel több tagunk van. Halleluja, munkálkodik az Úr, egyel több tag van. A sehol, semmilyen statisztikában nem kérik tőlem sem, minden évben kell csinálni statisztikát, sehol nem kérik, hogy ki az a hívő, aki növekedett. Na, nehéz is lenne mondjuk ugye visszaadni, hogy ez a hívő a hitben növekedett 10 szellemi centiméter. Ez meg 2. Hát ilyen nincsen, ugye? De azért jó lenne néha felmérni, hogy hát az idén nem volt bemerítés. Megállt az élet Szeghalmon, vagy Berettyói faluba, vagy Budapesten, vagy Debrecenben? Mi van? Testvér, nagyon csodálatosan munkálkodik az Úr, a lusta hívők mind elkezdtek dolgozni. Senki nem tért meg, de dicsőség legyen az Úrnak, hogy nem azzal foglalkoznak, amivel nem kell, hanem azzal foglalkoznak, amivel kell. Olvassák a Bibliát, imádkoznak, be lehet őket fogni a szolgálatra, fejlődnek. Olyan ritka esemény, pedig ez kéne legyen a természetes. Olyan hálás vagyok, épp a napokban dicsekszem itt a testvéreknek, akikkel találkozom, hogy ismerek egy olyan házas párt, akikkel annyi baj volt, nyűg volt őket hordozni, mindig ugyanabba a dologba inteni. Volt, hogy sírva fakadt az asszonykkal, kiszaladt onnan, mert mondtunk neki valamit. A férfi nem volt a helyzet magaslatán, nem volt jó papja, vezetője a családnak. Sokszor szomorkodtunk, amikor rájuk néztünk, és egyszer csak, mint egy kis fa, elkezdtek termőre fordulni. Csak úgy észrevettük, hogy egy nap olyan csodálatosan helyt állt az a hívő asszony. Az a hívő férj zúgolódás nélkül felvállalta a szolgálatot. És lassan, de drága volt a szemeink előtt, ahogy látjuk, hogy be lehet őket fogni a szolgálatba, ott vannak 100%-ig az Isten népe között, és amit kell, azt elvégzik. Milyen csodálatos látni egy ilyet. Milyen jó lehetett látni a testvéreknek is, hogy Timóteust Isten érleli, és észrevették, hogy testvérek, ez érik, ezt kapálgatjuk, ezt a Timóteust, öntözgetjük ezt a Timóteust, de nem nekünk érik. Ezt a gyümölcsöt nem itt kell megenni, hanem ez el fog innen kerülni. El fog innen menni. Mikor én Békésről eljöttem a református gyülekezetből, akkor mondták az esperesnek, hogy ne menjen el innen Gállajos, tegyenek meg mindent, mert nagyon-nagyon szeretjük, nem akarjuk, hogy elmenjen. Hát az esperessel volt egy kis vitám, de nagyon emberséges volt egyébként, tisztességesen tudtunk vitázni, de olyan bölcsen felelt, hogy azt megjegyeztem. Testvérek, ez önző szeretet. A maguknak jó, azt mindent maguknak akarnak. A másoknak is hadd legyen jó. Örüljenek, hogy más testvérek is részesednek belőle. Úgyhogy így megnyugodtak a nénikék, én meg aztán elkerültem, hát nem oda, ahova akkor gondolták, de más helyekre. De látták ezt talán Timóteusban is. Talán megremegett a szíve Eunikának is. Hát, Uram, te annyi ajándékot adsz az én fiamnak, még a végén elviszed innen. De nem baj, ha mennie kell, hadd menjen. Beérett, fejlődött, és az apostolnak őt tudták ajánlani. És aztán folytatódik az ő pályája. Nem csak, hogy oda szegődik Pál apostol mellé, hanem ott is marad. Ez egy, megint egy óriási dolog. A hívők kapnak valamilyen feladatot Istentől, valamilyen kijelentést, valamilyen vezettetést, valamilyen áldást, meglátják a helyüket, nagy az öröm. Aztán ott kell maradni azon a helyen. És zúdul az ember nyakába a jégeső, a hózivatar, a szél, és jönnek és beleütköznek abba a házba. Azt mondja az Úr Jézus, hogy aki a sziklára építi a házát, annak is neki feszül a szél. Csak az megáll, az megmarad. És jönni fog a szél, jönni fog az áradat, beleütközik abba a házba, és a hívő azt mondja, hogy hát, most már itt letelt a szolgálatom, most már az Úr máshova küld, és akkor elmegy. Hát erre mondta egyszer egy református testvér, akinek a nagypapája írta annak az éneknek a szövegét, amit itt énekeltünk, hogy rád tekint már, hittem, ugye ez volt? Imádkozzatok és buzgón térjetek, kérjetek, így van, a Vitor Isti bácsi. Ő mondta azt, hogy felfigyelt arra, hogy amikor megüresedik egy kis parókő, egy kicsiny faluban, úgy Isten szent lelke úgy valahogy nem vezeti oda a lelkipásztorokat. De amikor egy Debrecen, egy budapesti székhely megürül, rögtön egy helyre úgy 4-5 lelkipásztort is vezet Istennek a lelke. Hát azt mondja, furcsa lelkület ez, én nem így ismerem Istennek a lelkét. Mindegyik oda megy, ahol jó a fizetés. Ahol meg nem jó a fizetés, oda senkit nem küld Isten lelke. Hát ez nem az az Isten lelke, amiről hivatkoznak. Ez egy egészen másfajta lelkület. Amíg az ember anyagilag vagy lelkileg bírja, addig marad, és amikor nem bírja, akkor elmegy. Ez a Timóteus nem ilyen volt. Olyan jó olvasni a Filippi beliekhez írt levél második részében, ahogyan Pál apostol nyilatkozik Timóteusról, ez egy csodálatos és örök érvényű ige. Második rész 19. versétől. Remélem pedig az Úr Jézusban, hogy Timóteust rövid nap elküldöm ti hozzátok, hogy én is megviduljak, megértvén a ti dolgaitokat. Mert nincsen velem senki hozzá hasonló indulatú, aki igazán szívén viselné dolgaitokat. Mert mindenki a maga hasznát keresi, nem a Krisztus Jézusét. Az ő kipróbált voltát pedig ismeritek, hogy miképpen atyával a gyermek együtt szolgált velem az evangélium ügyében. Hát, ha egyszer róla miért írna valaki, én nagyon boldog lennék. Nem tudom, sor kerül-e még rá, de ez egy gyönyörű leírás. Egy oldalról szégyenletes, hát így folytatja majd Pál apostol, szükségesnek tartám, hogy Epafroditust, az én atyám fiát és munkatársamat és bajtársamat, nektek pedig követeteket és szükségemben áldozatot hozó szolgátokat hazaküldjem hozzátok, mivel hogy vágyva vágyott mindnyájatok után és gyötrődött amiatt, hogy meghallottátok, hogy ő beteg volt. Mert bizony beteg volt, halálhoz közel, de az Isten könyörült rajta. Említi itt ezt a szolgatását, ezt az Epafrodituszt, és érdekes, amikor megdicséri a másik szolgatását, akkor Epafroditust úgy nem teszi oda. Nem azt mondja, hogy ők úgy ketten. Hát a ti emberetek meg az én emberem, mind a ketten kitartottak, azt mondja, csak Timóteus. Itt van Epafroditus, jó szolga, de ő hazamegy. Mert beteg, meg mert ezért, meg azért. Eddig jó szolgál, de eddig. És akkor elérkeztünk a határhoz. De Timóteus még mindig itt van. Mert mindenki a maga hasznát keresi, és nem a Krisztus Jézusét. Azt hittem, lefordulok a székről, még akkor egész friss baptista voltam, mikor meghallottam, hogy a határ menti egyik gyülekezet, baptista gyülekezetnek a tagjai is átjártak a határon, jó, feltankoltak, ilyen 200 literes nagy Mercedes alá hegesztették a nagy tartályokat, itthon meg eladták. Mondom, a baptisták ilyet csinálnak, hogy átmennek a határon, és így feketéznek a benzinnel, hogy Romániába megtankolnak, Nagyváradnál, és aztán meg Gyulán eladják. Hát ez az ő hívő életük. Hát ilyenek közé jöttem én, ha hova keveredtem. Na de azért annyira nem ijedek meg az emberi gonoszságtól, de megdöbbentő, hogy mire képesek a hívők, amikor meglátják, megcsillantja előttük az ördög az ő hasznukat. Milyen haszonra tehetnék szert? Mit lehetne profitálni ebből a helyzetből? És olyan gyűlöletes Isten előtt az a képmutató hit, ahogyan Isten népe között ott ülnek azok, akik megmarkolták ezt a hasznot. Persze csak talán a pattárs tud róla, meg név nélkül tudok én is, névről senkiről nem tudok. De amikor kezet fogok velük, mind mosolyog, és mind azt mondja, hogy áldjon meg téged az Úr. Azt mondja az Isten igéje, hogy Timóteusban képmutatás nélküli hit volt. Tudjátok, milyen a képmutató hit? Vésztőn reggel erről beszéltem, hogy amikor oda megy Saulhoz Sámuel próféta, Amáleket ki kellett volna írtani az ökrökkel, a tevékkel, a mindenféle állatokkal együtt, és hát a bűn az bőg, és hallja Sámuel, hogy hát itt van a nyilvánvaló bűn, nincsenek leölve az állatok, és megy oda Saulhoz úgy sanda gyanúval, hogy hát mit csináltál te, és mi ez az engedetlenség, és akkor ahogy Saul fogadja, hát az hátborzongató. Tudjátok, mit mond neki? Amit a baptisták szoktak, amikor találkoznak. Áldjon meg téged az Úr, testvér! Ezt mondta neki. Áldjon meg téged az Úr! Minden megcsináltam, amit Isten mondott. Így fogadta. Hát azért jó, hogy Sámuelt keményebb fából faragták, mint hogy bedőljön ennek a sztorinak, és azt mondta, hogy akkor mi ez a jubégetés. És aztán egy tisztességtelen játékba megy Saul, most azt az ige hirdetést most nem mondom el, majd talán máskor, de ez olyan visszataszító, nem? Áldjon meg az Úr téged, testvér! Minden megcsináltam, amit Isten parancsol. De nem csinálta meg. Ez egy képmutató hit. És Timóteusban nem képmutató hit volt, hanem képmutatástól mentes hit volt. Képmutatás nélküli hit volt benne. És fejlődött. És ott maradt. És nem a maga hasznát kereste, hanem amire Isten elhívta. És lehet, hogy lett volna alkalma, hogy azt mondja Pál apostol, nagyon köhögök, elmegyek a körzeti orvoshoz. Pál apostol, nagyon fáj a lábam. Pál apostol, nagyon szegények vagyunk, nagyon éhes vagyok, nagyon fújít a szél, ez a hegyi klíma nekem ott Macedóniában nem tesz jót, maradok inkább Kis-Ázsiában. Nem hivatkozott semmire. Mész, vezet téged az Úr. A te szolgálatodra nevelt engem. A nagymamámtól, az anyukámtól azt hallottam, hogy te olyan ember vagy, aki akkor is prédikál, ha megkövezik. És én követlek téged. A te szenvedéseidet is követem. A te hitedet is követem. A te engedelmességedet is követem. A te életedet is követem. És a te halálodat is követni fogom. Pál be is számol egy másik helyen. Erről itt Timóteusnak írt levélbe, hogy te követted hitemet, békességes tűrésemet, szenvedésemet. Ott látjuk őt a hűségesek között. Milyen jó ez a Timóteusi hit. Aztán azt látjuk még, hogy bekapcsolódik a szolgálatba, és Pállal együtt kezd már ő is szolgálni, nem csak Pálnak, hanem Pállal együtt kezd már ő is szolgálni azok felé, akiknek az apostol szolgál. És olyan jó, olyan megtiszteltetés, hogy amikor Pál apostol ír egy levelet Korintusba, Filippibe, Kolossébe, Tesszalonikába, akkor azt mondja, hogy Pál és Timóteus, atyafi. odaírja őt is, hogy mi ketten írjuk ezt a levelet, mi ketten üzenünk nektek, mi ebben egyetértünk és együtt gondolkodunk. És akkor lehet gondolkodni, hogy Pál apostol levele a kolossébeliekhez. Vajon mi volt az, amikor azt mondta esetleg Timóteus, hogy Pál, nem kéne azt is ideírni, hogy pont. Lehet azt mondta Pál, te Timóteus, de jó, hogy így figyelsz az Úrra. De jó, hogy ezt megimádkoztad, ez feltétlen a kolossébelieknek meg kell írni. Hát lehet, hogy az a Timóteus levele a kolossébelieknek, nem? Csak Pál apostol nevével van fémjelezve, hát ők együtt írták, összedolgoztak, együtt imádkozták meg, együtt látták át a helyzetet, együtt szenvedtek üldözést azokon a helyeken, és együtt küldték az Isten ihletet, üzenetét azoknak a testvéreknek. Talán még nem is gondoltunk ebbe bele igazán, hogy nem csupán Pál apostol fogalmazta azt, hanem beleszólhatott abba akár még Timóteus is. És azután addig érik ennek a Timóteusnak a szolgálata, hogy Pál apostol el tudja küldeni, ki tudja bocsátani. Amikor valakit már ki lehet bocsátani, akkor az már egy kicsit nagyobb, igaz? Akkor az nem csak odáig fejlődött, hogy beállhasson valaki mellé, hanem még tovább fejlődött, és már ki lehet bocsátani őt egy önálló szolgálatra. A kis csirkék is, amikor még picikék, akkor ott bujkálnak az anyjuk mellett, de amikor már nagyobbacskák, messzebb távoznak el a kis fészektől. Mindenféle madárral így van ez. És Pál apostol is már kimerte küldeni. Először csak rövidebb utakra. Elküldi egyik helyre, hogy maradj itt. Én most elmegyek. De aztán rögtön olvassuk, kéri, hogy jöjjön utánuk. Akkor Korintusba találkoznak megint. Aztán már kiküldi külön helyre. És Efézusban, ahová írja Timóteusnak a levelet, ott hosszabb ideig tartózkodik. És úgy tartja számon az egyház történelem, hogy Timóteus sok ideig az ő fő szolgálati területe, Pál apostol halála után is hosszú évekig Efézus volt. És itt is azt látjuk, hogy Efézusban van Timóteus, ide küldi az első és a második levelét Pál apostol neki, bátorítólag, erősítőleg, de már egy önálló szolgálati ág van rábízva. Egészen felnőtt. És ami a koronája az ő szolgálatának az az, hogy Timóteus fogságot is szenved az Úrért. A zsidókhoz írt levélről nem tudjuk pontosan, hogy ki írta, de sokan Pál apostolra gondolnak, talán ezekért a sorokért is. Legyen tudtotokra, hogy a mi atyánk fia Timóteus kiszabadult, akivel, ha csak hamar eljő, meglátogatlak titeket. Talán leginkább Pál apostolra illik, de sok-sok olyan érv van, amely bizonyítja, vagy bizonyítani látszik azt, hogy nem az apostol írhatta, hiszen minden levelében bemutatkozik, miért nem mutatkozna be a zsidókhoz írt levélbe. Na, nem tudjuk pontosan a vitát eldönteni. A lényeg ebből az, hogy Timóteus fogságra kerül. Önállóan is fogságra kerül. Szenved az Úr Jézus nevéért. A legtöbb, amit egy hívő tehet az Úr Jézus nevéért, amikor szenvedésével dicsőíti meg. És az egyház történelem úgy tartja számon Timóteust, hogy végén mártír halált hal. Itt efezusi gyülekezeti munkásként, vezetőként megölik őt a hitéjére. Ezzel is követi a Pál apostolnak a hitét. Tehát egy ilyen pályát fut be ez a szolga, ott hallgatva Lisztrában a bizonyságtételt, amely Pál apostol itt először a keresztény üzenetet hallja a nagymamájától, az anyukájától, és ez az ő hitének, az ő szolgálatának a gyökere. Ez az ő szolgálatának a háttere. Hogy amikor ringatta a bölcsőt az édesanyja, akkor már lehet, hogy zsoltárokat énekelnek. Ott, ha nagyobb fiú korában tért meg, akkor leültette, és komolyan vette azokat az igéket, amiket az édesanyja zsidó asszonyként ismerhetett, hogy tanítsd a gyermeket a házadban, az úton, amikor lefekszel, amikor felkelsz, amikor ülsz a házadban, amikor úton vagy, tanítsad a gyermekedet. És akkor elmondta neki, hogy tudod, kisfiam, annak idején Ábrahám ezt csinálta, de Krisztus meg ezt csinálta. És vannak neki szolgái, és mi már így hiszünk, és pumpálták belé a hitet. Ez volt az ő gyökere, ez volt az ő háttere, és mindenki nagyon boldog lehet, aki ilyen közegben nőtt fel, hogy már a szülők csöpögtették, már az édesanyja úgy hordozta a méhében, hogy hívő volt, és új életet is tudott sugározni a gyermek felé. mert az édesanyja így kell, a hívő édesanyja így kell útjára bocsássa a gyermeket. Az első feladat, az első nehéz áldozathozatal az édesanyja részéről az az, hogy megszüli azt a gyermeket. Az én egyik kolléganőm annyira félt a szüléstől, hogy hosszú-hosszú évekig kinyújtotta. A férje mindig mondta, hogy jó lenne már egy kis csemete, nem csak mindig kettesbe lenni, hanem jöjjön egy harmadik. Na, aztán nagy nehezen rászánta magát ez a kolléganőm, kiesett a munkából, ugye ennek minden nehézségével számolt, és aztán most azt mondja, hogy olyan, tehát azt hittem, hogy sokkal fájdalmasabb és sokkal nehezebb, és ha nem lennék ilyen idős, hát persze fiatal, de ha nem lennék ilyen idős, akkor szülnék még egyet. Hát, én bátorítom néha, hogy hát icuskám, mikor mész már gyesre, jöjjön az a drága kis gyermek, de valahogy most már a korra fogja, addig meg a fájdalomra fogta, a lényeg, hogy aztán csak egy gyermek maradt a családban. Az első, amit felvállalni nem is könnyű dolog, és nem kis áldozattal jár, az, hogy megszülessen, tényleg e világra is eljöjjön az a gyermek. Hát a második nagy feladat, hogy felneveljék azt a gyermeket. A szülő, az édesanyja. Ugye szokták mondani, hogy kisgyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond. Hát biztos így van, nekem még nagy gyerekeim nincsenek. Nekem elég nagy volt a kicsikkel is a gondom, és gondolom, hogy lesz majd nagyokkal is gondom, de el szoktam mondani az ő fülük hallatára is, testvérek, hogy én azt várom, hogy felnőjenek. Sokan azt mondják, jaj, addig voltak aranyosak, míg kicsik voltak. Meg lehetett kuszkuszolni a kis baba bőrüket, a hasukat, a talpukat puszíltam, hát most már repedezett az a talp, azt már nem puszílgat. Azért, mert magukat szeretik, és maguknak szültek egy játékbabát, de hát ez a játékbaba felnőtt. És utána már sokkal több vele a nyű. Nem így képzeltük, önállóan gondolkodik, nem az én terveimnek megfelelően alakul az élete egyebek. De hogyha azt nézzük, hogy mit mond Isten igéje a gyermekről, azt mondja, hogy olyanok, mint a hős kezében a nyíl. Na most a nyilat a katonák nem a sátor oldalára tették, és nem azt mondták a vendégeknek, nézzétek, milyen gyönyörű nyilam van. Nem is a tegezbe tartották, és nem azt mondták, hogy hát csak 10 darabban. Jó lenne a csata végén is az a 10 nyillal visszatérni. Olyan sok munkába került, még a tollat belehelyeztem, meg a nyílhegyet kihegyeztem, meg megfelelő veszőt vágtam az erdőbe. De az nem vigyázni szoktak rá, hanem azt kiszokták lőni. Be a célnak a közepébe. A nyíl az erre való, hogy kilőjék. És amikor látom, hogy a gyermekek növekednek, és látom, hogy lehet csiszolni a kis... Jó, kemény az az anyag, amit csiszolni kell, de lehet csiszolni a kis nyílhegyet, a kis tollakat bele lehet illeszteni, készül a nyílvesző, hogy egy adandó pillanatban ki lehessen lőni majd, és célt érjen, akkor az ember azt mondja, hogy ez nem hiába történik. Nem az a lényeg, hogy nekem legyen egy kisbabám. Akkor vehetnék egy kutyát is, vagy egy nyulat, azt simogathatnám reggeltől estig. Annak sejmes marad a szőre, meg puha a talpacskája. Hanem az a cél, hogy felnevekedjen ő, és utána pedig folytatódik az, hogy a hitre elvezetem, hogy beálljon az Isten szolgálatába. Na ez hiányzik a világi embereknél. Felnevelik a maguk dicsőségére, vagy rááldoznak a gyerekre mindent, tényleg ők tönkre mennek, anyagilag, lelkileg minden, hogy de a gyerek nagyon csodálatos pályát fut be, de hiányzik az a momentum, ami a lényeg, ami a gyermek életében a lényeg, hogy Istené és Isten dicsőségére kell felnevelni. És el kell őt vezetni Jézus Krisztusig valahogy. Ez nem könnyű. Azt mondja Péter apostol a férjekről, hogy éljenek együtt értelmes módon a feleségükkel. Ez az értelmes mód, ezt meg úgy is lehet fogalmazni, hogy tudományosan. Hát egy feleséget hordozni az egy tudomány. Az, aki férfi, a talpán, az tudja, hogy nem könnyű azt elhordozni, hogy kitalálni, hogy most mire van szükség. Mint egy vegyész, milyen anyagot tegyek be ide, mert elfüstölít minden. Kilukad, tönkre megy, milyen anyag kéne ide, meg kell gondolni. Boldog az a férfi, aki azon gondolkodik, hogy lehetne megerősíteni a gyengébb edényt. Hogy lehetne jobban bánni a gyermekeinkkel, megerősödni a házasságunknak, pihenni vagy munkálkodni, milyen módon. Ezen kell törni a fejét, értelmes módon. Ugyanez kell a gyerekekkel is legyen. Neveld őket az Úrnak tanítása szerint. Az nem úgy van, hogy mint a receptes könyv, hogy a nagymamám receptes könyvéből az én unokám is tud majd főzni, mert azt a túrós pogácsát az évszázadokig ugyanúgy kell elkészíteni. Nem úgy működik a gyermekkel, hogy le van írva, hogy így nevel, úgy nevel, és akkor olvasgazd azt a könyvet, és akkor mindig be fog válni. Hanem az életszerű, mindegyik más, és szükség van arra, hogy az Isten útmutatása szerint neveljük őket. És milyen boldog az az édesanya, és ilyen volt Lois, és ilyen volt Eunika, akik nem volt hívő édesapa, gondoljuk el. Ez egy görög édesapa volt, és nem olvassuk, hogy a gyülekezet tagja lett volna. Loisba és Eunikába volt meg a hit, az apukába nem volt, a nevét se tudjuk. Csak hogy görög volt, pogány volt, talán elengedte őket Isten tiszteletre, ez volt a legjobb, amit tehetett, de több jó nem volt. Az édesanyának kellett megharcolnia, hogy mire van szükség a gyermeknek. Uram, mit mondjak most neki? Uram, hogy álljak most hozzá? Hát, aki ezekben a harcokban van, az tudja, hogy ez nem könnyű dolog. Hitre nevelni. Amikor az Úr Jézus tanít, egy asszonyt lenyűgöz az Úr Jézus tanítása. Megszabadít egy megszállottat. És látja, hogy az Úr Jézus mit mond el, hogy a gonosz szellem, amikor kimegy, milyen helyeken jár, hogy jön vissza, ha üresen találja a házat, és ez az asszony talán valami rokonát gyógyíthatta meg az Úr Jézus, azt mondja, hogy felfakad belőle ez az anyai ösztön, érdekes, ezt látja ő meg, biztos azért, mert talán neki egy rossz csont fia lehetett, és ebből a szempontból közelíti meg Jézus szolgálatát, boldog az a méh, amely téged hordozott, és boldogok azok az emlők, amelyeket te szoktál. Boldog a te édesanyád, hogy te ilyen szolgálatban állsz, és láthatja, hogy a fia az Isten szolgálja, és férfi a talpán. És akkor az Úr Jézus válaszol. Mondom néked, sokkal inkább boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten igéjét, és megmaradnak abban. Azok sokkal inkább boldogok. Egy hívő édesanyának így kell megközelíteni a helyzetet, mint ahogy az Úr Jézus. Nagy boldogság egy gyermeket felnevelni, nagy boldogság egy gyermeket látni, hogy szépen zenél, vagy szépen tanul, de az a legjobb, az a legboldogabb édesanya, aki azt látja, hogy a gyermeke megtér Jézus Krisztushoz, és elkötelezi magát az Úr Jézus Krisztus szolgálata mellett. Hadd mondjak még el annyit Eunikáról, hogy mi az ő nevének a jelentése. Tudjuk, hogy a Biblia tele van beszédes nevekkel, és sokszor a jellemét adja az a név annak az illetőnek. Hát, hogy honnan tudták előre, hogy mi lesz a jelleme, talán megimádkozták, és így adtak a gyerekeknek nevet, nem tudom, de az Eunika azt jelenti, hogy jó győzelem. Milyen érdekes? Nem érdekes név? Hát mondjuk amúgy is érdekes név, amikor gyerekkorában hívta az anyuka, hogy jó győzelem, gyerek, ész az ebéd, hát mi nevetnénk ezen, igaz? Hát sok ilyen furcsa név van a Bibliában, de ez, hogy jó győzelem, ez nem csak azért furcsa, mert a hangzása nekünk idegen, vagy a jelentése, hanem azért, mert hát egy győzelem az miért ne lenne jó? Miért nem csak annyi az ő neve, hogy Nika, vagy Nikáó, győzelem, győzni? Miért nem így hívják? Vagy Niki? Ugye? Győzelem.
Vagy Viktor.
Hát mondjuk az férfi név, de éppen lehetett volna ennyi. Oda teszi, hogy jó győzelem. Jó győzelem. Na testvérek, azért van ez kihangsúlyozva, úgy gondolom, mert van, amikor az ember győz, és az mégse jó. Nem jó. Győz, de az ördög győz azáltal a győzelem által. Nem érdemes annyit áldozni érte. Azt mondja Pál apostol, hogy a test gyakorlásának kevés haszna van. Tehát mi mondjuk szoktunk focizni a gyerekekkel, és én örülök neki, hogy focizhatok, de tudom, hogy csak kevés haszna van neki. És Pál apostol elmondja azt, hogy ha van egy versenyző, aki megnyeri a koszorút, akkor az nagyon sokat áldoz, és az maga tűrtető, és az visszafogja magát, és megfeszíti magát, és dolgozik, és fejleszti az izomzatát, a gyorsaságát, a technikáját, lehet, hogy még talán ki szereket is beszed, vagy könyököl futás közben, vagy versenylovaglás közben, oda csap az ostorral, nem csak a lónak, hanem a másiknak is, azért, mert győzni akar. És azt mondja Pál apostol, ez mind rossz győzelem. Mind rossz győzelem. Ki volt abban a baptista gyülekezetben, aki a legtöbb benzint átcsempészte a határon? Kaphatni egy nagy aranyérmet. A legjobb csempész ebben a gyülekezetben. Biztos kiosztanám, ha lelkipásztor lennék, azt rájönnék. Ez a legjobb csempész. Jó győzelem lenne ez? Nagy dicsőség lenne az annak a testvérnek? Vannak rossz győzelmek, testvérek. Amikor úgy gondoljuk, igen, megfogtam, megvan az aranyérem, én vagyok az első. És Isten azt mondja, ez rossz győzelem volt. Ez nekem nem jó, ez nem EU, nem egészségügy, nem egészséges győzelem, ez egy beteg győzelem. Van egy jó győzelem. És úgy gondolom, ez az Eunika egy ilyen jó győztes volt. És az a fiú hallotta a bizonyságtételt, de ez az egyik része, testvérek, látta a bizonyságtételt. Az a képmutatás nélkül való hit, amely nem azt mondta, hogy áldjon meg az Úr, testvér, nem azt mondta, hanem követte az Urat. Az a képmutatás nélkül való hit ott volt a nagymamában, és ott volt az édesanyában. És ezt látta. Ezt látta ez az ember. Tudjátok, akik szülők vagyunk, megtapasztaljuk, a gyerekeknek elmondjuk az igazságot, vasszigorra, vagy szeliden, vagy már fejünk tetején állva, mindenhogy próbáljuk az igazságot hirdetni nekik, bohócosan, játékosan, komolyan, mindenféleképpen, és a gyerek nem azt csinálja, amit mondasz neki, hanem azt csinálja, amit tőled lát. Ezt csinálja. Egyszer otthon egy ige hirdetésre készültem, azt én elég sok pozitúrában szoktam ige hirdetésre készülni. Sokszor szeretek így sétálni és elmélázó gondolkodok. Ha kint esik az eső vagy hideg van, akkor bent a házba járkálok, egyik szobából a másikba, és így hátratett kézzel elmélkedtem, járkáltam, de ez csak felkacag a feleségem, azt mondja, nézd már, talán éppen Péter vagy Lalika fiunk lehetett, nem emlékszem pontosan, és teljes 100%-os komolysággal az én nyomvonalamba, ugyanazzal a kis apró lépteivel követett engem, és hátratett kézzel, mélyen, elgondolkodva fejtegette az élet rejtélyét. Mert ezt látta. Lehet, ha rágyújtottam volna, akkor ő egy filctollal ugyanezt játszotta volna, ki tudja. Amit lát, azt fogja csinálni. Amit hall, az kevésbé fogja csinálni. Hát, ez egy emberi gyengeség, de így van. Ezért nagyon fontos, hogy legyenek ilyen eunikák, ilyen jó győztes anyukák, akik járnak elől, és a lányok, a fiúk nézik, és azt mondják, mint hogy én mondtam, arra az emberre, aki először láttam, hogy hívő ember, és azt mondtam, úgy akarok élni, mint Csorba László, és úgy akarok meghalni, mint Csorba László. Olyan jó, mikor el tudja mondani ezt egy gyermek, úgy szeretnék élni, mint édesanyám, és úgy szeretnék meghalni, mint édesanyám. Úgy szeretném követni Jézust, mint édesanyám. Hát, azt hiszem, ez egy jó győzelem. És amikor valaki ezt el tudja érni, amikor valaki így tud élni, hogy a gyermeke ezt mondja, lehet nem előbb, majd inkább csak utóbb, mert ezek olyan gyümölcsök, amit utóbb szoktak beérni, nem előbb, az édesanyja az győztes, és megtette azt a gyermekéért, amit csak megtehetett. Világra hozta, felnevelte, és elvezette Jézus Krisztushoz. Áldjon meg az Isten minden édesanyját ebben a szolgálatban. Amen.